Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint ez alkalommal ószövetségi igeszakaszunkból szólít meg minket, a Királyok második könyve 6. részének 1. 7 verséből. Egyszer azt mondták a próféta tanítványok Elizeusnak: nézd csak, szűk nekünk ez a hely, ahol mi veled lakunk. Hadd menjünk el a Jordánhoz, ott mindegyikünk kivág egy szál fát, és készítünk magunknak helyet, ahol lakjunk. Ő ezt mondta: menjetek. De az egyik így szólt: kérlek, jöjj el te is szolgáiddal. Ő így felelt: elmegyek. El is ment velük. Amikor megérkeztek a Jordánhoz, vágni kezdték a fákat. De amikor az egyik ledöntött egy szálfát, a fejsze vasa beleesett a vízbe. Akkor felkiáltott és ezt mondta: jaj, uram, pedig ezt is kölcsön kértem. Az Isten embere megkérdezte: hová esett? Az megmutatta neki a helyet. Ő pedig levágott egy darab fát és odadobta. A fejsze vas ekkor úszni kezdett, Elizeus így szólt: emelt ki. Az pedig kinyújtotta a kezét, és kivette. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, amely szívünkben, feleljünk most a szavaira imádságban. Hálaadással köszönjük meg neked, édesatyánk, hogy a te megszólító, hozzánk közeljövő szereteted nem szűnt meg irántunk. Itt lehetünk most újra, ennek az esztendőnek első vasárnapján, hogy elétárjuk mindazt, ami a szívünkben van, örömet és bánatot, hálaokokat és a gyászfájdalmát. Elétárjuk mindazt, ami történhetett akár már ebben a néhány napban, jó dolgainkat és vétkeinket és bűneinket is. Elétárjuk azt a sok-sok kérdést, amely ott kavarog bennünk, amikor a jövőre gondolunk. Mit hoz ez az év? Úrunk, tőled várunk válaszokat, tőled várunk tanítást, áldást és békességet, intést és feddést, útmutatást. Tőled várjuk, Urunk, mert te ismered a jövőt, és te ismered a szívünket, mennyire vagyunk készen, hogy ezt a jövőt befogadjuk, megéljük, és hogy akaratod szerint végigjárjuk. Hálát adunk neked, hogy gyerekek és felnőttek, fiatalok és idősek ebben a gyülekezetben tereád nézve készülhetnek a jövendőre. Hálát adunk megszólaló ígédért, amelyet most is könyörgünk, mert nem emberi hitető beszédre, nem okoskodásra, bölcselkedésre, hanem a te teremtő szavadra van szüksége a mi szívünknek. Mert amit a te ígéd elvégez bennünk, és el tud végezni bennünk, az senki és semmi más nem tudja megtenni. Ezért, édesatyán, kérünk, ajándékozz meg minket élő szóval, teremtő ígével, előremutató útmutatással, amely tőled száll alá, mint jó adomány és tökéletes ajándék. Azért vagyunk most is itt, hogy téged magasztaljunk, hogy téged dicsőítsünk, és általad tanítottak legyünk. Kérünk az Úr Jézusért, hogy szólíts meg. Ha kell, vigasztalj, bátoríts, ha kell, incs, de mindenképpen úgy szólj hozzánk, Urunk, hogy a mi szívünk formálódjék, hogy a mi hitünk erősödjön, hogy a mi bűnlátásunk tisztuljon, hogy a mi őszinte örömünk valóságossá legyen benned és a te kegyelmedben, és hogy amit el kell hagynunk, azt hadd hagyjuk el hittel. Így kérünk az Úr Jézusért, atyánk, légy itt közöttünk, munkálkodj bennünk, és áldj meg valamennyünket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely engem is megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban, a Királyok második könyve 6. részének 6. versében a következőképpen. Az Isten embere megkérdezte: hová esett? Az megmutatta neki a helyet, ő pedig levágott egy darab fát és odadobta. A fejszevas ekkor úszni kezdett. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. Isten kegyelméből megélhettük ennek az esztendőnek első vasárnapját is, legalábbis ezt a délelőttöt. És még nyilván ilyenkor gyakran eszünkbe jut a gondolat, hogy hát hogyan is nézzünk ennek az évnek elébe, vajon mit hoz az új esztendő. És engem is ez foglalkoztatott, és ez az ige állított meg, még akkor is, ha tudjuk, hogy egyébként Vízkereszt vasárnapját ünnepli a hagyomány, és a hagyomány szerint a kereszténység, amikor az Úr Jézus keresztelésére visszatekintünk. De mégis ez az ószövetségi történet volt az, ami leginkább szíven ütött, és szeretném megosztani ennek a tanulságát és tanítását veletek. Mert kérdés, hogy hogyan mondhatjuk ki ezt az egyszerű szót, két szót, hogy szép kilátások. El lehet ezt mondani kérdőjellel is, és el lehet mondani úgy, hogy mögé felkiáltó jelet teszünk. Szép kilátások? Vagy szép kilátások? Ez azért nagyon nagy különbség. Hogyan nézhet, és tegyük hozzá, az Isten gyermeke? Mert el kell mondanom itt az elején, hogy Isten igéje az Isten gyermekei szempontjából beszél most velünk. Aki az Isten gyermeke, annak számára remélem, hogy az igehirdetés végére teljesen világossá válik, de mindenki számára bátorítássá válik az, hogy igenis az Isten gyermekei szép kilátásoknak nézhetnek elébe. Szép kilátásoknak nézhetünk elébe, kicsik és nagyok egyaránt ebben az esztendőben. De hát hogyan és miért? Hiszen, ha most figyeljük a híreket, az eseményeket, kicsit körbenéz az ember, akkor nagyon sokféle elemzés jelenik meg, mint minden évben, és azok nagyon különbözőek. Én most csak röviden utalok egyre másra, ti is testvérek találkoztok velük, ha figyelitek a médiát, vagy olvasgattok itt-ott, nagyon sokféle, hiszen nyilván vannak, akik azt mondják, hogy na végre most egy program eléri már a célját, pozitív hozadéka lesz mindannak, ami mondjuk az elmúlt két évben történt. Megint mások, mondjuk ellenzékiek, nyilván azt mondják, hogy dehogy is, szörnyű, katasztrofális, ami itt van, tönkre akarnak minket tenni. Beindult újra a gépezet, komoly pénzért fölkérnek szakértőt, aki már itt volt 2002-ben is, hogyan kell lejáratni a kormányt. Tudjuk, zajlik az élet. Pro és kontra, érvek. Ha hallgatjuk a városvezetőket, akkor bizakodóak, és egyébként el kell mondani, mert ez tény, hogy most például nagyon szép, mértéktartó és igazán felemelő ünnepségen vehetünk részt a Szent Istváni jubileumi év kezdetén. Ugye ez egy ilyen év most számunkra, itt fehérváriak számára, első királyunk halálának 975. évfordulóját ünnepeljük, illetve azt is, hogy annak idején 938-ban itt mondta ki az országgyűlés, hogy augusztus 20-a állami ünnepé legyen. De hogyha más dolgokról, városfejlesztésről, egyébről hallgatjuk a vezetőinket, akkor megint bizakodó hangokat hallunk. Aztán kicsit kijebb tekintünk, akkor megint olyan furcsa a kép, hiszen például az Egyesült Államokban a adó liberalizációt elemzők sokan nagyon negatív jövőt jósolnak. Elszabadulnak az adószázalékok, egyesek szerint polgárháborúhoz vezethet, hihetetlen inflációhoz, amit ugye az a nép és nemzet nem ismert eddig, milyen következményei lesznek ennek például globálisan, lehet, hogy pénzügyi összeomlás felé tartunk. Aztán maradjunk megint magunknál, vagy térjünk ide-vissza, megtettük az első lépéseket abba az irányba, hogy az új köznevelési törvény által biztosított hitoktatás Ra fölhívjuk a szülők figyelmét, ugye ősztől, akik elsősök meg ötödikesek lesznek, azok most már órarendbe iktatottan vehetnek részt hittanórán, ha a szülők beiratják őket oda, tehát ez egy választható lehetőség. Megtettük az első lépéseket, óvodákat kerestünk meg, jó lenne megtalálni a szülőket, kézbe adni nekik egy kis tájékoztatót. Hát nem mindenütt, mert így nem volna igazságos, ha azt mondanám, hogy mindenütt, de többségében hideg zuhany várt bennünket. Nem így mondták, de gyakorlatilag ez volt az üzenet az óvodavezetők többsége részéről. Minek az? Mit foglalkozunk mi ilyesmivel? Hát majd, hogy nem, hogy hagyjuk őket békén. Szép kilátások. És még akkor nem is mentünk az iskolákba, ahol megint kérdés, hogy hogyan fogadnak majd ezzel, amikor egyébként a törvényre hivatkozva szeretnénk megszervezni a hittancsoportokat minden, most már államivá lett, általános iskola első és ötödik évfolyamán. Szóval vegyes a kép. Nagy bizakodó tervek, reménységek, egyik oldalon, másik oldalon katasztrofális hírek, esetleg olyan gazdasági világválság, ami még nem is volt soha. Milyen kilátásaink vannak? Pedig, ha visszatérek ide egy picit erre a szomorú óvodai tapasztalatra, mi azt is tudjuk, hogy testvérek, itt nem az általános műveltségről van szó. Itt nem az a tét, hogy ezek a gyerekek végre megismerhessenek néhány bibliai történetet. Az üdvösségük a tét, az örök életük a tét, hogy el ne vesszenek, hanem örök életük legyen, hogy megismerve az Úr Jézusról szóló evangéliumot, hitre jussanak ezek a gyerekek, minél előbb. Ez a tét. És hogyha azt látjuk, hogy ez ugye nem kell, sőt ellenállásba ütközik a hitoktatás szervezése, hát akkor milyen kilátásai vannak ennek a például a magyar társadalomnak? Csak úgy megjegyzem, mert ugye különös, de a környező országban szinte mindenütt legalább 20 éve működik az, amit itt most be akarnak vezetni. Ott azért működik. Pont, pont, pont. Ennyit magunkról önkritikusan, meg egy kicsit azért feszegetve ezt a kérdést, hogy milyen kilátásaink vannak. Persze, Isten ments, hogy bárkit is bántsunk, vagy megszóljunk, akár pedagógusok, vagy intézményvezetők közül, de hát aki maga nem ismeri az üdvösség örömét, aki maga nem jár az üdvösség útján, az miért akarná ehhez segíteni a rábízott gyerekeket? Bizonyos értelemben logikus a reakció, amivel találkozunk. Hát ha ők nem ismerik az evangéliumot, a jó hírt csupa nagybetűvel, akkor miért lennének partnerek mondjuk a hitoktatás megszervezésében? Erről ennyit. Tehát vegyes, nagyon vegyes a kép. Nagyon kérdés, hogy most kérdőjelet vagy felkiáltó jelet tegyünk-e a két szó után, szép kilátások. Itt a mai történetünkben látszólag egy nem túl jelentős csoda történet tárul elénk a Bibliából. Nem túl sokat szoktunk róla beszélni, de most figyeljük meg, mennyi mindent üzen rajta keresztül Isten. Azt is el kell őszintén mondanom, már ez megbotránkoztató lehet, és elnézést kérek, hogy egyáltalán felhozom, de vannak olyan liberális teológusok, akik szerint itt Elizeus ügyességéről van szó. Tudnélik, a levágott fadarabbal kikotorta a fejszevasat. Egyszerű, nem? Csak hogy az a kellemetlen, idézőjelben, kellemetlen az így gondolkozó teológusok számára, hogy az eredeti szövegben úszó fejszevasról van szó, a fadarabot oda kellett dobni Elizeusnak több méterre be a Jordán vizébe, és amikor aztán kiúszott a fejszevas, akkor ott az felszínről, a víz felszínéről emelte fel a fiatal próféta tanítvány. Szóval a Szentíró, aki ezt leírta, pontosan tudta, Istennél semmi sem lehetetlen. Ő a valóságot írta le. Istennél semmi sem lehetetlen. Ahogy Elizeusnak még az sem volt lehetetlen, általa Istennek, hogy például a sunémi asszony fiának visszaadja az életét. Erről olvastunk pár fejezettel korábban, és sok más isteni csodáról és jelről, ami megnyilvánult Elizeus prófétán keresztül. És itt mindjárt itt van az első pozitív és nagyszerű üzenete ennek az egész történetnek, hogy tudnélik, a kilátástalanul hitetlen és elpogányosodott északi országrészben, ugye Izrael már kétfelé szakadt, külön beszélünk az északiról, azt nevezték továbbra is Izraelnek. Tehát ebben a kilátástalanul hitetlen és elpogányosodott északi országrészben is szaporodnak a próféta tanítványok. Új házra van szükségük. Talán Gilgálban, talán Jerikóban, ezek feküdtek ott a Jordántól nem messze, mint városok. Azt látjuk, hogy már egyszerűen nem férnek el Elizeusnál, és eldöntik, hogy ők építenek egy külön házat, ahol lakhatnak, és ahol újra és újra leülhetnek a prófétát hallgatni, és vele beszélgetni. Mikor és hol történik mindez? Abban az országban, ahol korábban Jeroboám, Akháb, most meg Jórám, az a király, azok a királyok, akik a Baál kultuszt hozták be, egyre messzebb és messzebb sodorták az országot, a társadalmat az Isten hittől, egyre messzebb szakították az élő Istentől. És ennek ellenére szaporodnak a próféta tanítványok. Ennek ellenére hitre jutnak fiatalok. És ezek a próféták, ezek nem azok a korrupt, udvari próféták, akik egyébként szintén szaporodnak, persze jó pénzért, a bólogatók, az élősködők, a paráznák, vagyis abban az értelemben paráznák, hogy hűtlenek Istennel szemben, akik mindig azt mondják, amit a király hallani szeretne. Hát azokból is volt elég. Ezek a fiatalok nem azok. Ezek a fiatalok hitre jutott fiatalok. Új szövetségi kifejezéssel élve újonnan született, megtért fiatalok. És bármennyire hitetlen a világ, bármennyire vannak talpnyaló proféták, akik nem az Isten akaratát hirdetik, hanem azt, amiért fizetik őket, ennek ellenére szaporodnak a hívő fiatalok. Egyre másra jutnak hitre Elizeus, illetve korábban már Illés körül is. Halljátok meg, mert ez is benne van abban, hogy milyen kilátások vannak a hívő nép előtt. Mit szabad nekünk hinnünk? Mit szabad nekünk remélnünk a jövőről? Ne csak a globális folyamatokat lássuk, ne csak a társadalmi zűrzavart, káoszt és vitákat és sok-sok nyomorúságot. Ne csak azt, amivel ellene dolgoznak akár az általunk tervezett hitoktatásnak, hanem lássátok meg Isten nagy-nagy mindenek fölött győzelmes kegyelmét, mert szaporodtak a hívő fiatalok ebben az országrészben, ebben a korban is. Igen, Elizeus is, mint tulajdonképpen sokszor abszolút egyedül levő hívő ember, nyarat csinált. Egy fecskeként nyarat csinált. Hát persze nem ő csinálta, hanem az élő Isten rajta keresztül. De lássátok meg, igen, valamikor Illés is kesereg, és kiderül, hogy nincs is egyedül. Ugye Illésről olvassuk, hogy belekeseredik időnként, és azt mondja, hogy Uram, egyedül maradtam, nincs hívő ember ebbe az országban, egy se. És akkor megszólítja őt az Úr, hogy Illés, van itt még 7000 ember, aki nem hajtott térdet a Baálnak, a termékenységi kultusznak, az életszínvonal Istennek, a pénzistennek. Nem hajtott térdet, hanem bennem bízik. Illés, nem vagy egyedül. De még ha egyedül lennél is, ha még Elizeus egyedül is volt a maga korában, szaporodtak körülötte a próféta tanítványok, a hitre jutó fiatalok. Szép kilátások, ahova Isten hívő embert, átadott életű, újonnan született hívő embereket helyez. Ott ma is szaporodnak a próféta tanítványok, az Isten gyermekei. Mert Isten elhívó kegyelme a legnagyobb pogányság idején is utat tör, és ezt teszi ma is. Ezért nem szűnt meg sem a misszió, sem a kereszténység, sem az egyház, sem az 50-es években, sem máskor, sem a hivatalos ateizmus idején, sem ma, amikor úgymond gyakorlati ateizmusban élünk. Nem szűnt meg és nem fog megszűnni, mert Isten maga munkálkodik. És az ő szeretete és az ő igéje utat tör magának ma is. Annyit keres bennünk, hogy ki az közülünk, aki ezt elhiszi. Legyen az egész templomos nép, aki elhiszi Istennek, amit mond. Mert ott cselekszik mindig, ahol legalább egy hívő ember talál, valóban hívőt. Azt is lássuk meg ebben a történetben, hogy ezek a fiatalok, proféta tanítványok nem palotát építenek, nem hatalmas templomot kapnak, csak egy faházat. De ez elég. Ez ezeknek a hívőknek, hívő fiataloknak elég. Mert már most átélik azt, amit később, évszázadokkal később Pál apostol ír le, amit ő belülről, felülről hall. Elég neked az én kegyelmem, mert az én kegyelmem erőtlenség által ér célhoz. Ha hálaadással értékeljük, testvéreim, hogy egyáltalán hitben járhatunk, és magasztalhatjuk Isten dicsőséges kegyelmét, akkor, ha hálaadással értékeljük, micsoda kiváltság, ha valaki valóban hitre juthat, akkor az északi körülmények között is, úgy értem, hogy az északi Izraelhez hasonló körülmények, pogány, hitetlen, ateista, bálványimádó, pénzimádó körülmények között is, szaporodni fog a tanítványok száma. Ha az Úré a fecske, az az egy, a te munkahelyeden, ahol egyedül vagy, de lehet, hogy a családodban egyedül vagy, de ha az Úré az az egy, az a fecske, akkor Isten nyarat csinál. Igen, Jézus Krisztusért szép kilátások állnak a hívő emberek előtt. 2013-ban is, sőt egészen a világ e mostani általunk ismert korszak végéig is. Mert növekedni fog az Isten országa. Növekedni fog az Isten országához csatlakozók száma, ahogy ezt hitvallásaink olyan szépen megfogalmazzák, reformátorok és más őseink vallották, a világ kezdetétől fogva annak végéig Isten a maga igéje és lelki által egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Azt is lássuk meg újra, hogy ugyanakkor ez a csapat, az Isten népe, hitre jutott, újonnan született népe, nem az ünnepelt sztárok gyülekezete. Nem a kényelem és az élmény hajhászók közössége. Nem az udvari proféták csapata, akik pénzért bólogatnak és mindenkinek igazat adnak, és soha semmi kényes témát elő nem vesznek, soha semmire nemet nem mondanak. Ez nem az a közösség. Ez egy kisebb közösség, nem ünnepelt sztárok, hanem a megmentettek közössége. A megmentettek közössége. Hogy is van az a mindenki által, szinte mindenki által fejből, kívülről tudott János 3.16? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. El ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a kis csapat, növekvő bár, de mégsem ünnepelt közösség, ez a megmentettek közössége, akik nem fognak elkárhozni, akik nem fognak a pokolba jutni, akiknek a kilátásai nagyon is szépek, reményteljesek. Ők a proféta tanítványok. De ezt a csapatot nem ünneplik Izraelben, különösen nem az északi ország részben. Az északi királyság nem támogatja őket. A korabeli média idézőjelben nem propagálja az ő tevékenységüket. Jobb is. Jobb is ez így nekünk, testvéreim. Így maradjunk most egy kicsit magunknál. Nem függünk tőlük, és nem alkalmazkodunk hozzájuk, mert figyeljétek meg, különösen ott lehet látni, ahol a médiában sokkal nagyobb teret adnak keresztény csatornáknak és híreknek, eseményeknek, mondjuk akár az Egyesült Államokban, vagy még egy-két helyen. Figyeljétek meg, hogy ennek a nagy nyilvánosságnak, ennek a ünnepelt és bemutatott kereszténységnek óhatatlanul mi a következménye? A prostitúció. Az, hogy eladják az igazságot. Elhallgatják. Nem mondják el a megtérés evangéliumát, nem mondják el a Krisztusban megújult új élet titkát. Nem mondják el, hogy kivé lehet az Isten megváltott gyermeke. Ez az egyik. A másik pedig a cenzúra, ami előbb-utóbb belép és kihagyja a lényeget. Lehet sok mindenről hírt adni, beszélni, sok minden eseményről, programról, kirándulásról, építkezésről, mindenféle nagyszerű mozgásról, amit mi csinálunk, úgymond, mint egyház, de arról már azért ne beszéljünk, mert ha beszélünk, kivágják, hogy megtérésre van szüksége a magyar nemzetnek, a magyar vezetőknek, a magyar egyházaknak. Őszinte bűnbánat tartására van szüksége ennek a társadalomnak. Szóval olyan nagyon ne bánjuk, hogy mi nem vagyunk olyan médiasztárok. Nem volna sem prostituálódni jó, sem azt tapasztalni, hogy újra és újra csak a lényeget hagyják ki a mi híreinkből. Igen, ez a profita tanítványi csapat nem volt különösebben népszerű, sőt, Elizeus egyenesen üldözött volt időnként a hatalom részéről, de figyeljétek meg, és ez a biztató, a szép kilátás nyújtó, hogy ezek a hívő fiatalok tudják, őhozzá akarnak tartozni, az Isten emberéhez, s rajta keresztül az Istenhez. Ezek a fiatalok tudják, és ezeknek a fiataloknak szépek a kilátásai. És akkor is szépek, ha néha úgy tűnik, és ez a következő, amit a történetünk elénk tár, hogy néha úgy tűnik, hogy a hívő embereknek csak a veszett fejszegyele marad. Ismerjük ezt a szólást. Hát mit ér az a fadarab, ha nincs rajta a vas? Nem sokat. Fát nem lehet vágni vele. Gyakorlatilag semmit. Igen, időnként úgy tűnik, mint hogy ez a fiatal ember is itt a történetünk főszereplője átéli, hogy elrepült a vas, ő vágta a fát, és egyszer csak lerepült róla a fejszevas, nyilván jó messzire, viszonylag messzire be a Jordánba. Kétségbe esettem, föl is kiállt, jaj, uram, most mi lesz, ezt is kölcsön kértem. Mit jelképez mindez? Azt jelenti, testvéreim, először is, hogy a hívő nép saját tulajdon nélkül is boldogul a világban. Mert a történet megmutatja, hogy amikor úgy tűnik minden elveszett, Isten akkor is hatalmasan munkálkodik. Amikor úgy tűnik, hogy elnyelte a víz azt, ami értéket képviselt, amikor úgy tűnik, hogy kilátástalan a helyzet, Isten népe előtt akkor is szép kilátások vannak. Minden a tiétek, mondja Pál apostol, lelki, szellem értelemben, de egyébként is bármit megmozgat Isten a maga hatalmából kifolyólag, az ő szeretetéből adódóan, amikor az ő népére gondol. Bármit kész megmozgatni. A hívő nép saját tulajdon nélkül is boldogul a világban. Hadd elnézést, de hadd hozzak egy két példát itt a családom szüleim életéből, meg fiatalabb koromból. Ugye lelkész édesapámék hát hosszú éveken, évtizedeken át úgy éltek, hogy nem tudták, hol fognak lakni, ha nyugdíjasak lesznek. Szolgálati lakásból egyszer ki kell menni. És mi ezt tudtuk, mint gyerekeik, és úgy figyeltük az életüket, hogy ők ezt hogy dolgozzák föl, hogy teljesen ilyen értelme bizonytalan a jövő. És olyan csodálatos volt látni, hogy aztán egy teljesen váratlan fordulat, egyik öcsém egy özvegytől örökölt egy házat, egy csapásra megoldotta a szüleim gondját. És ott öregedett meg édesapám, illetve hát édesanyám még most is ott él. Aztán bocsássatok meg, hogy még egyszerűbb és kisebb dolgot hadd mondjak a saját fiatalabb éveimből, amikor elindultam önálló életemben, születtek a gyerekek, és hát megvallom, ott volt bennem a vágy, hogy de jó lenne egy kis autó. Tipikus férfi probléma, ugye. De hát ezt a fizetésből nem lehetett összerakni, és meg se próbáltuk, mert nem volt miből. És akkor egyszer fölhív egy barátom, egy hívő vállalkozó testvér, és azt mondja, hogy te figyelj, Nekem van egy öreg Trabantom, most nincs rá szükségem, tudok venni egy újabbat, másikat, elfogadnád? Hát 11 éves volt, de ment. Így lett autóm. Semmiből. Ingyen. Elsüllyedt a fejszevas. Csak a veszett fejsze nyele van a kezemben. Semmit sem ér. És Isten? Szép kilátások vannak a hívő emberek előtt. Akik hisznek. Akik tényleg bíznak. Az élő, kegyelmes, igazságos és hatalmas Istenben. És a hívő ember még a sajátjára is úgy tekint a világban, mint a kölcsönre, mint amit kölcsön kapott. Hát amiért te megdolgoztál, testvér, ugye tudod? Nagyszerű, hogy megdolgozhattál. Nagyszerű, hogy van saját házad, lakásod, autód, bármid. De az is kölcsönben van nálad. Csak addig, amíg itt a földön jársz. Aztán mindent visszaadsz. Tulajdonképpen annak adsz vissza, akitől kaptad. Ez is benne van ebben a történetben, hogy a hívő nép még a sajátjára is úgy tekint a világban, mint amit kölcsön kapott. De éppen ezért a hívő népnek akkor is van reménysége, amikor a világ kétségbe esik, mert csak a veszett fejsze nyele maradt a kezében. A világ kétségbe esik, mert elveszett, amiben bízott, a pénze, a vagyona, a pénzének az értéke. Kétségbe esik, amikor már csak egy nyelet szorongat. Hát tudjátok, tény, hogy az első nagy gazdasági világválság idején is hányan lettek öngyilkosak. De sajnos még az utóbbi 20 évben is jellemző volt ez Magyarországon is. Tönkrement vállalkozások, gazdák eldobták az életüket. És mi lesz, hogyha egy olyan globális válság jön, ami még eddig soha nem is volt? Mi lesz akkor? A hívő ember előtt akkor is szép kilátások vannak. Mert a világ szemében menthetetlenül süllyednek el ugyan a dolgok, de a hívő ember szemében sohasem. A hívő ember tudja, kihez kiálthat, bárhol, bármikor, bármilyen bajban. Bárhol, bármikor, bármilyen bajban. És ennek egy feltétele van, és erről szeretnék még szólni közöttetek, hogy mi az az egy feltétel, ami miatt a Krisztus gyermeke bárhol, bármikor, bármilyen bajban kiálthat az Úrhoz. És azt gondolnánk ugye reflexzerűen, hogy mi is a feltétele? Hát bizonyosan a szent, odaszánt élet. Ez nagyon fontos az Isten szemében, de nem ez a feltétel. Vagy talán a rendszeres bűnbánat és bűnvallás. Ennek is megvan a helye a hívő életben, de nem ez a feltétel. Többet kellene imádkoznom, Bibliát olvasnom, tanulmányoznom azt, többet kellene szolgálnom. Ennek is megvan a szerepe és értelme a hívő életben, de nem ez a feltétel. Egyik sem a feltétel. Ezek ugyanis mind-mind ugyanannak a valaminek a következményei. A Jordán elég mély volt ahhoz, hogy egy ilyen elsüllyedt vasdarabot sohase találjon meg ez a fiatal próféta tanítvány. Érződik a hangjából, a leírásból is, hogy mennyire kétségbe esik az első pillanatban. Jaj, Uram! És azt is tudnunk kell, hogy akkora érték volt akkoriban egy ilyen megmunkált fém, egy ilyen szerszám, hogyha ő azzal nem tud elszámolni afelé, akitől kölcsön kérte, akkor igen könnyen akár rabszolgává tehették. Tehát nagy volt a tét, amikor kiderült, hogy elveszett ez a fejszevas. De figyeljétek meg, hogy szerepel itt egy egyszerű fadarab is, amit az Isten embere odadobott a vízbe. Vajon miért volt rá szükség, ha nincs szimbolikus jelentősége? A vasat Isten erejével Elizeus egyszerűen elő is hívhatta volna. Hát például Naamánt úgy gyógyítja meg, és úgy vezeti a gyógyuláshoz, hogy nem is találkozik vele. Csak üzen neki, hogy menj el ide, és meg fogsz gyógyulni. És a Naamán rögtön megteszi, rögtön meg is gyógyul. Elizeusnak nem volt szüksége eszközökre, és mégis itt van ez a fadarab. Mert mi is a feltétele, hogy bizakodva nézze a jövőbe, testvérem? Ha nem azok, amiket soroltunk, ha nem a tett dolgaid, tetteid, hívő életednek fontos elemei, ha nem ezek a feltételek, akkor mi? A levágott, élettelenné tett és odadobott fadarab. Idézőjelben most már. A levágott, élettelenné tett és odadobott, kiszolgáltatott fadarab. Tudjátok, hogy ki ő? Az Úr Jézus Krisztus. Ki ő? Ő maga az Isten kegyelme. Ő maga az Isten kegyelme. Ő rátekintett el bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben kiálthat segítségért. Ő rátekintett el. És újra mondom, halálosan komolyan hiszem és vallom, bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben Jézus Krisztusért a levágott, élettelenné tett, odadobott, kiszolgáltatott fadarabért, idézőjelben, bátran mehetsz az Istenhez. Erről szól ez a történet. Az Isten nagy-nagy kegyelméről, és arról, hogy ezért van szép kilátás a hívő nép előtt. Akik valóban hisznek, akik az Úréi lehettek. Mert ha ő benne hiszel, és ezáltal az övé vagy, akkor úszni kezd a fejszevas. Úszni kezd a vizen. Mit jelent ez? Megszűntek a régi törvények és törvényszerűségek hatni. Ezek hatását Isten megszüntette. Megszűnt a gravitáció hatása. Ezt Isten meg tudja tenni, hiszen magát a gravitációt is ő alkotta meg. De amikor ő kegyelmet gyakorol, akkor a régi törvényszerűségek megszűnnek. És Pál ír erről, ezt már csak idézem, és nincs most idő jobban kifejteni, de figyeljétek meg, és otthon újra olvassátok el a Róma 8:1-2-t. Így szólít Pál apostolon át Isten igéje. Nincs tehát most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban, a bűn és a halál törvényétől. Megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Mit jelent ez röviden? Nem kell semmilyen bűnt elkövetned. Szabad vagy. Az a kérdés, hogy hiszel-e. Hogy elhiszed-e. Megszabadított, mint hogy ezt a vasat Isten itt megszabadította a gravitáció törvényétől, téged Jézus Krisztus által megszabadított a bűn és a halál törvényétől, nem kell cselekedned semmelyiket, egyet sem. És nem kell a haláltól sem félned, soha többé. A halál törvényszerűségét legyőzte, mikor? Húsvét hajnalán. Bebizonyította, hogy fel tudja támasztani a valóságos halottat. 40 napon át itt járatta közöttünk az Úr Jézus Krisztust, mint fiát. Legyőzte azokat a törvényszerűségeket, amiről mi azt hiszük, hogy örökök, a változhatatlanok, mindörökre rajtunk maradnak, sem a fizikai, sem a lelki nem örök, nem a törvény örök. Isten örök. És az Istenben található kegyelmes indulat, örökké való indulat. Azt mondja Pál, hogy akik Krisztus Jézusban vannak, azokat az Isten lelkének törvénye felszabadította a bűn és a halál törvényétől. Ez ad szép kilátást. Ez a hitünk. Ez az erő, az Isten kegyelmének ereje. Mert ez a fiatalember is mit tett? Elhitte, hogy Isten felfüggesztette a törvényszerűségeket, oda nyúlt hittel és kivette. Nem azt gondolta, hogy káprázik a szemem, ez lehetetlen, hanem oda nyúlt és kivette, felemelte. Hittel megragadta, amit Isten neki elkészített. És itt most csak néhány dolgot idézek még tényleg egészen röviden. Mit hoz elénk Isten az ő igében, amit föl lehetne emelni hittel megragadni és beépíteni az életünkbe. Például bűneim teljes bocsánatot nyertek, Isten igazzá nyilvánított. Örökre megszabadultam a károsztató ítélet alól, hogy olvastuk a Róma 8-ban. Isten lelkét kaptam, hogy megismerjem mindazt, amit Isten nekem ajándékozott. Isten megváltott és elkülönített önmaga számára. Bátran járulhatok Isten trónja elé, kegyelemért és irgalomért. Mindenféle szükség idején. Ez csak néhány kiragadott ígéret, amelyekkel Isten megajándékozta az ő népét. Emelt fel. Hittel emelt be az életedbe. És működni, hatni, áldani fog téged. És ezek által, az isteni ígéretek által szép jövője van az ő népének. Amen. Ének szóban feleljünk most az ígére. A 256. dicséretünket énekelve, 256, annak az 5. versét, azért téged, Uram, én felmagasztallak. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy a lehetetlen is lehetséges annak, aki benned bízik. Köszönjük, édesatyánk, hogy oda dobtad, élettelenné engedted tenni a te szent fiadat értünk. Köszönjük, hogy az ő megváltó élete által minden a miénk. A reményteljes jövő, a bizakodásra okot adó valóság, a te kegyelmed, az a szeretet, amit föl nem foghatunk, amit soha ki nem érdemeltünk és nem fogunk megérdemelni. Mégis, amikor hozzád kiáltunk, akkor a vas úszni kezd a vizen. Akkor te legyőzöd bennünk, és a mi életünkben a bűn és a halál törvényszerűségét, és járatsz minket a te keskeny utadon, amelynek jövője van, amely szép kilátásokkal kecsegtet. Dicsőítünk téged mindezért, Urunk, és köszönjük, hogy nem nézel a mi hitetlenségünkre, nem nézel a mi teljesítmény kényszeres, nyomorult életünkre, ahol állandóan bizonyítani akarunk, meg akarunk felelni, fizetni akarunk mindenért, és közben magunk is félünk a jövőtől, mert érezzük, a teljesítményeink soha nem elegendőek. Nem tudjuk megváltoztatni nemhogy a társadalmat, hanem a családunkat sem, a saját szívünket sem. Kudarcot vallunk nagy próbálkozásainkban, közben vagyon gyűjtünk, aztán elveszítjük, aztán kétségbe esünk. Akarunk eget ostromló akarattal, ahogy a költő mondja, pedig igazán csak egyre van szükség, hogy megbízzunk a te kegyelmedben, hogy teljesen rábízzuk magunkat Jézus Krisztusra, ami megváltó úrunkra. Az ő nevében kérünk, atyánk, tárj elénk hitáltal szép jövendőt ebben az évben. Segíts lelkileg látni, és belekapaszkodni minden ígéretedbe, felemelni, életünkbe emelni a te szavaidat, mindazt, amit megígértél azoknak, akik a tieid, és akik úgy érzik, hogy még távol vannak tőled, ajándékozz meg őket, Urunk, azzal, hogy felismerjék, az evangélium nekik is szól. Ma még szabad, ma még lehet leborulni a kereszt alatt, ma még lehet kiáltani, jaj, Uram, Az egész életem kölcsön volt, most már tudom, semmim nincs, csak a bűneim vannak. De fogadj gyermekeddé. És köszönjük, hogy aki így kiállt hozzád, mind meghallgatod. Köszönjük, hogy soha senkit el nem küldtél magadtól, aki veled szeretett volna élni, aki benned meg szeretett volna újulni, aki örök életet szeretett volna nyerni kezeidből. Köszönjük, Urunk, ezt a hűséget, szeretetet, irgalmat és kegyelmet. És így kérünk, ezzel a te kegyelmességeddel öleld át életünket, sorsunkat. Áld meg azokat, akik most gyászolnak, adj nekik vigaszt. Hadd lássák, hogy te valóban legyőzted még a halál törvényszerűségét is, és le fogod győzni a mi életünkben csak úgy, ahogy az Úr Jézuséban megtetted. Légy ott betegeinkkel, a te gyógyító kegyelmed vegye őket körül, hadd kapaszkodjanak bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben beléd, mert Urunk, a te kegyelmességed él és áll és örökre igaz. Kiáltunk hozzád népünkért, nemzetünkért, itt és a határokon túlélő testvéreinkért, kiáltunk Anya Szent Egyházunkért, amely sokszor oly sok vérből, oly sok sebből vérzik, és sokszor annyira szeretne megfelelni a világnak, és megmutatni magát. Köszönjük, hogy a próféta tanítványoknak elég volt egy faház, és mégis boldogan éltek veled, és az Isten emberével. Kérünk téged, áldj meg minket, intézményeinket, munkálkodásunkat, légy ott velünk a munkahelyeken, ahol úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, mint Illés. Hadd lássuk meg, hogy veled mindig többségben vagyunk. Így kérünk alázatos szívvel, újítsd meg a mi életünket, és erősíts meg minket abban a hitben, hogy a tieid szép kilátásoknak néznek elébe. Használj minket, Urunk, és dicsőítsd meg magad. Gondviselő szeretetedből ajándékozz meg mindazzal, ami szükséges, és ami kárunkra lenne, azt ne add meg. És segíts, hogy mindent, amink van, úgy láthassunk, mint amit tőled kaptunk kölcsön. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg, áldj meg, és tarts meg minket a te szeretetedben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a jövőt kezében tartó Úr Jézus Krisztusban. Amen. Thank you.